Először is köszönöm a meghívást a konferencia szervezőinek, akik arra kértek föl, hogy a bemutassam önöknek az Iparművészeti Múzeum online gyűjteményi adatbázisát, a múzeumban folyó digitalizálási munkát, illetve a Pártás Plusz projektet, amit idén tavasszal zártunk le. Előjáróban néhány szót szeretnék szólni az előzményekről. Az Iparművészeti Múzeumban mintegy másfél évtizeddel ezelőtt, a 90-es évek végén kezdődött el a papíralapú műtárnyilvántartás számítógépes feldolgozása. A munka akkor egy hazai fejlesztésű, kifejezetten az Iparművészeti Múzeum számára készült szoftverrel indult meg, és ma is ennek a szoftvernek egy továbbfejlesztett változatát használjuk. Ebben a programban került sorra mintegy 100 000 tételes törzsgyűjteményi anyag adatainak a rögzítésére. A munka ezen szakasza 2005-ben befejeződött, és egyben meg is szakadt, és ez a fázis a munkának az elsősorban a leltárkönyvekben rögzített adatok rögzítésére, számítógépes rögzítésre, feldolgozására szorítkozott, és nem terjedt ki a műtárgyak fotózására. Aztán a 2000-es évek második felében, 2005 után egy jó néhány éves szünet következett ebben a munkában, ennek sokféle oka volt, és az újrakezdéshez az teremtette meg az alapot, az alkalmat és a lehetőséget és egyben a feltételeket is, hogy az Iparművészeti Múzeum csatlakozott a Pártás Plusz nevű nemzetközi programhoz, amelyben 17 európai ország 23 intézménye vett részt, Portugáliától Finnországig. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg, a Londoni Collections Trust koordinálása mellett 24 hónapon át tartott, és a célja az volt, hogy a programban résztvevő múzeumok digitalizálják és az interneten hozzáférhetővé tegyék gyűjteményük szecessziós műtárgyait. Az Iparművészeti Múzeum azért csatlakozott ehhez a projekthez, mert a múzeum sok évtizedes tudatos gyűjtő tevékenységének köszönhetően az intézmény rendkívül gazdag szecessziós gyűjteménnyel büszkélkedhet, amely a stílus Magyarország és európai fejlődéséről egyaránt reprezentatív áttekintést nyújt. A kollekció különleges értéke elsősorban nem a tárgyak bőségéből ered, hanem abból, hogy többségük az új stílus, az Art Nouveau születésének idején 1900 körül, mint kortárs iparművészeti tárgy került a gyűjteménybe. Mindebben a múzeum akkori igazgatójának, Radisics Jenőnek elévülhetetlen érdemei vannak. A Pártás Plusz projekt keretében 23 intézmény összesen 80 000 műtárgy digitalizálását vállalta. Az Iparművészeti Múzeum a Marburgi Bildarchív után a második legnagyobb tartalomszolgáltatóként zárta a projektet, amennyiben több mint 7000 rekordot állítottunk elő és szolgáltattunk az Európán a portál felé. Ebből a 7000-ből több mint 5000 műtárgy és több mint 2000 épületfotót is készítettünk. A cél az volt, hogy a budapesti szecessziós építészet legreprezentatívabb darabjait dokumentáljuk fotókkal, és ezt is a projekt részévé tegyük. Mint említettem, a program célja az volt, hogy a szecessziós, európai szecessziós örökséget hozzáférhetővé tegyük, nem csak a saját gyűjteményi adatbázisunkban, hanem az Európán a kereső portálon is. Itt egy nyitó oldalt látnak ennek a 80 000 rekordból álló egységnek az eléről. A munka során, amit az előbb Zsolt is hangsúlyozta, mi is fölismertük a szükségességét annak, hogy egységes tezaurusokat állítsunk elő, és a nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy több nyelvű egységes tezaurusokat hozzunk létre és alkalmazzunk a metaadatolás során. Ennek során nagyban támaszkodtunk a Zsolt által is emlegetett Getty Art and Architecture Thesaurus-ra, a terminológia szakkifejezések, tehát anyagtechnika, egyetlen tárgy megnevezések kapcsán, de használtuk a Getty Ulan névtárát is, ami az Universal List of Artist Names rövidítése, annak érdekében, hogy az alkotó nevek, gyár megnevezések különböző nyelvi változatai összekapcsolhatóak legyenek. És egyáltalán a metaadatolás során természetesen a Lido szabványt követtük. Szeretnék mutatni itt egy példát arra, hogy ez hogyan is néz ki. Ugye a projekt eredményeként ez a 80 ezer rekord ugye egy felületen az Európán a portálban elérhetővé vált, és ezáltal az Európai Szecessziós Örökségnek valóban egy nagyon reprezentatív, gazdag példatárát tudjuk itt kínálni. Hogy is működik ez? Nézzünk egy példát, ugye itt van a Tiffany, ez egy híres New York-i szecessziós üvegeiről ismert gyár. Ha a Tiffany szóra keresünk, akkor már is láthatjuk, hogy milyen terminológiai következetlenségekbe akadunk. Ugye az Európánának nagyon sok tartalom szolgáltatója van. Látszik, hogy azért ennek a névnek az írás módjában elég sokféle változó van. Tehát Tiffany and Company, Etiellel, and kiírva, ka rövidítéssel Company, tehát ugye, ebből következő nyilván a keresés pontossága az nem 100%-os, itt is szükség lenne egy egységesítésre. Minden esetre a Pártás Plusz projekt életében mi igyekeztünk ezt egységesen használni, egy ilyen perzisztáns azonosítóval, és ugye itt egy keresésre kapunk közel 100 találatot, és ebben megtalálhatóak az Iparművészeti Múzeum tárgyai is. Ugye a portál úgy működik, ugye csak a metaadatokat tárolja az Európán, néhány tájszóval, alapadatokkal és egy nézőképpel, és tulajdonképpen maga a digitális tartalom az adott intézménynek a gyűjteményi adatbázisában érhető el, amit itt láthatunk. Ahhoz, hogy ide eljussunk, előzetesen a saját gyűjteményi adatbázisunkat kellett továbbfejleszteni. Amiről itt mutatok egy nézőképet, tehát ez az a szoftver, amit még a 2000 körüli években a múzeum számára fejlesztettek, és ezt fejlesztettük tovább, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon nagy megelégedésünkre szolgál az, ahová eljutottunk. Ez most gyakorlatilag tökéletesen megfelel az igényeinknek, képes a szövegás és a kép adatok tárolására és a webes publikálásra is. Ezt most itt nem részletezem. Mindenesetre ez a gyűjteményi kezelő rendszer szolgálja ki a saját online gyűjteményi adatbázisunkat és az Európán a adatexportot is innen tudjuk elindítani. Tehát ez az online gyűjteményi adatbázis, ez a gyűjtemény.imn.hu címen érhető el, ahol jelenleg kb. 9000 műtárgy kerül bemutatásra, ennek egy elég jelentős része ugye a szecessziósnak, de nagyon sok minden más is most már megtalálható itt. Ez természetesen még csak egy töredéke a gyűjteménynek, amint említettem, a múzeum több mint 100 000 műtárgyat őriz, tehát ebből csak még alig 10% az, ami online hozzáférhető. Nagyon hosszú utat kell még megtennünk ahhoz, hogy a gyűjtemény nagy része legalább online hozzáférhető legyen. Ebben a tekintetben érdemes megemlíteni a Néprajzi Múzeum példáját, ahol lényegesen előrébb tartanak ebben a folyamatban, ugyanis egy lényeges ponton van különbség a módszereink között. Ugye a Néprajzi Múzeum a műtárgyak fotózásánál nem ragaszkodik a műtermi körülményekhez, nagyon sokszor használnak a raktárban készült amatőr felvételeket, és ami nagyban fölgyorsítja a munkát, amik a képek így is nyilván az információ értékük az azonos, de az esztétikai minőségük nem feltétlenül üti meg minden esetben azt a mércét, amit mi magunk elé felállítottunk, és tehát mi az Iparművészeti Múzeumban mindig csak műtermi körülmények között készült profi digitális fotókat használunk. Ez persze nagyban lelassítja a munkát, És itt ennek kapcsán szeretnék egy kis rövid kitérőt tenni, bemutatni, hogy mi a műtárgy fotózás a múzeumok történetében milyen kihívásokat is jelent. Ugye itt leginkább az okoz problémát, hogy egy állandó technológiai paradigmaváltással állunk szemben. A műtárgy fotózás az gyakorlatilag egyidős a múzeum történetével. Kezdetben üvegnegatív felvételeket készítettek a 19. század végétől egészen az 1950-es évekig használatban volt ez a technológia. Majd ugye áttértek a fekete-fehér filmre, majd jött a színes dia, majd a 2000-es évektől a digitális fotózás, és mutatok itt egy ilyen tárgyat, amiről van egy üvegnegatív felvétel is, és egy újabb digitális fotó. És ez azt is jelenti, hogy mindig újra és újra kell kezdeni ennek az óriási gyűjteménynek a fotózását, és ez nyilván nagyon lelassítja a munkát. És az is látszik, hogy ez a folyamat nem ért véget, még a digitális fotózás az csak egy állomás ennek a technológiai paradigmaváltás sornak a történetében. A következő állomás az a 3D szkennelés lesz, és erre is szeretnék mutatni egy példát. A Pártás Plusz projekt keretében a Steinbichler nevű német céggel, amelyik konzorciumi partnerként vett részt a projektben, körülbelül 250 szecessziós tárgyról csináltunk a múzeumban 3D modellt. És itt mutatok egy ilyet. Az előbb láttuk, mert nyilván ismernek már ilyen példákat. Igazából itt csak azt szeretném kiemelni, hogy voltak minőségi kifogásaink ezzel a munkával kapcsolatban, és igazából ez nem annyira a Steinbichler cégének, a Steinbichler által végzett munkaminőséget jelenti, hanem inkább a technológiai korlátokba ütköztünk, ugyanis az látszik, hogy a 3D modellek, amit most itt egy PDF readerben tudok megmutatni önöknek, ugye a geometriai modelljét tökéletesen leképezi a tárgynak, viszont a textúra megjelenítésére még nem nagyon alkalmas. Tehát egy ilyen tárgynak a tükröződő felületét nem képes még a 3D modell viszonyítani, tehát az a fotorealisztikus megjelenés, amit ugye elvárnánk egy ilyen modelltől, az még nem teljesült maradéktalanul. Tehát ezen a téren még biztosan lesznek technológiai újítások, amelyek javítják ezt a minőséget. Visszatérve a gyűjteményi adatbázis jelentőségére, azt szeretném hangsúlyozni, hogy ugye ez még csak a 10%-a a teljes állománynak, tehát ez a közel 10 000 rekord, a 100 000 gyűjtemények csak a 10%-a, de így is jóval többet tudunk kínálni, mint amit az állandó kiállításainkon bemutatni tudunk, ugyanis a múzeum épületében, illetve a Nagytétényi Kastély Múzeumban csak összesen alig 1000 iparművészeti tárgyat tudunk kiállítani, és ehhez képest az online felület már most is lényegesen gazdagabb tartalmat kínál, és azt gondoljuk, hogy éppen ez a lényege az online gyűjteményi adatbázisnak, hogy egy közgyűjtemény esetén, amit ugye közpénzből finanszíroznak, közösségi hozzáférés biztosítson az általunk őrzött tárgyakhoz, ahhoz a tudáshoz, ami ezekről a tárgyakról rendelkezésre áll. Minden európai múzeum számára nyilván ez egy alapvető policy kérdés. Az iparművészeti múzeumok körében a londoni Victoria and Albert Múzeum jár ezen a téren leginkább élen. Az ő gyűjteményük több mint 200 000-es, és ennek a nagy része most már online hozzáférhető. Igaz, ott is a műtárgyfotózás az egy komoly kihívást jelent, és sor olyan rekordjuk van, ahol nincs még fotó a tárgyakról, de a szöveges adatokat ők is közzé teszik. Mi jelentős szerepe van az online gyűjteményi adatbázisnak a közönséggel folytatott kommunikációban, az jól tükröződik a statisztikákban is. Azt látjuk, hogy körülbelül olyan havi 3000 látogatója van az online gyűjteményi adatbázisnak, ehhez képest a múzeum valódi látogatóinak száma olyan 6000 fő körül mozg havonta. Tehát ez azt gondolom, hogy elég jól érzékelteti, hogy nagyon nagy figyelmet kell szentelni a virtuális kiállításra, meg egyáltalán a virtuális térben való jelenlétnek, mert ennek a jelentősége közel azonos a valós kiállításokkal, és a látogatószámban mérve legalábbis közel azonos. Most egy röviden bemutatnám a gyűjteményi adatbázisnak a felépítését. A nyitó oldalon van egy véletlenszerűen generált tartalomajánló, amit minden alkalommal ugye más és más random találat jelenik meg. Kereshetünk gyűjtemények szerint, van egy sor virtuális kiállításunk, különböző tematikus egységben rendezve, itt vannak a szecessziós épület fotók, és ugye van egy kereső mező, ahol mondjuk, ha ugye ez a szabadszöveges keresést tesz lehetővé, hogyha az említett főigazgató, a Radisics Jenőnek a nevére keresünk, akkor ugye ezeket a találatokat kapjuk, és itt egy műtárgyat szeretnék kiemelni, ez egy papírtapéta, ami az igazgatói lakás, de volt egy szolgálati lakás az Iparművészeti Múzeum épületében, ott, ahol most a főigazgatói iroda meg titkárság található. Eredetileg ez a rész, amit pirossal bekereteztem ott a balatos sarokban, az a főigazgató szolgálati lakása volt. És valamikor a 90-es években egy felújítási munkás során került elő a falon ez a papírtapéta, aminek amit restauráltak, és kiderült, hogy ez egy Walter Crane által tervezett tapéta. A Walter Crane-nel nagyon jó kapcsolatban állt a Radisics Jenő, és egész bizonyos, hogy ezt tőle rendeltem meg, és ez jól mutatja az ő személyes elhivatottságát, tehát hogy a Radisics, mint múzeumi igazgató, és mint magánember is nagyon lelkesen támogatta a korabeli az Arts and Crafts mozgalom jeles művészeit, és a saját szolgálati lakásának a nappaliába is tőle rendelt tapétát. Lehetőség van ugye egy összetett keresés, ezt most itt nem részletezem, nyilván itt a mindenféle kombinációkkal lehet élni. Egy dolgot szeretnék még itt kiemelni, hogy a különböző, tehát a legtöbb múzeum adatbázisában ugye csak egy alapadatsort találunk, hogy ez micsoda, mekkora, miből készült, és nagyjából ennyi. Mi arra törekedtünk, hogy ezt megpróbáljuk egy kicsit kontextualizálni a tárgyakat, és ehhez a múzeum korábbi publikációit tudtuk felhasználni, tehát az több évtizeden keresztül ugye több ezer tárgyról jelentek meg kisebb-nagyobb terjedelmű szakmai írások, kis katalógusok, tanulmányok. Ezeket igyekeztünk feldolgozni és egységes szerkezetbe foglalni, és ahol rendelkezésre állt, ott angolul is biztosítani az adatsort, tehát ez egy két nyelvű adatbázis, és nyilván ezek a néha szövegek az idő múlásával ugye frissítésre szorulnak, de ezt a munkát is igyekeztünk elvégezni, egy szakmai revízió alá vonni ezeket a szövegeket, és egy másik dolog, amit ez a digitális technológia lehetővé tesz, és nagyon izgalmas, az, hogy ugye ezekben a szövegekben hiperlinkeket tudunk beszúrni. Most ez az elefántcsont reliéf, amit mutattuk, ez egy 11. századi elefántcsont reliéf, ugye a madarak és a halak teremtését ábrázolja, és ennek az az érdekessége, hogy ennek a másik fele az a New Yorki Metropolitan Múzeum gyűjteményébe került, ugye ez a szárazföldi állatok, a négylábú állatok teremtését ábrázolja, és ilyen módon össze tudjuk kapcsolni, és be tudjuk mutatni egy kattintással a másik felét is ennek a darabnak. Egyébként maga a relief az innen a Nemzeti Múzeumból került az Iparművészeti Múzeumban a 30-as években, korábban a Jankovics gyűjteményben volt, azelőtt pedig itt van egy felirat a hátoldalon, hogy a Salernói Székesegyházban egy antependium része volt, és 1820-ig ott őrizték, és aztán szétszették darabokra, és műkereskedelemben értékesítették, így kerültek ugye szanaszét a világba a különböző darabjai. Aztán még egy másik jópofa példát szeretnék mutatni. Van egy Raoul François Lash nevű francia szobrásztól egy asztali lámpánk, ami egy táncos nőt formáz, de tulajdonképpen ez egy lámpa, itt el van rejtve a feje fölött, ebben a fátyolban egy izzó. És a kutatások szerint a táncos nő alakját egy Louis Füller nevű francia táncos nő ihlette, aki 1900 körül a Párizs egyik ünnepelt művésze volt, és van róla egy videó a YouTube-on, a Lumière testvéreknek egy némafilm felvétel, amit utólag még ki is színeztek, és azt gondolom, hogy ez egy elég látványos példája annak, hogy valóban milyen káprázatos és lebilincselő hatású volt ez a tánc, és nyilván innen érthető, hogy egy szobrász is megihletett, és megpróbálta ezt a dinamikus mozgást egy szoborban megragadni. És végezetül szeretném még bemutatni a Google-lel közösen fejlesztett tartalmainkat. Aztán tavaly a Petőfi Irodalmi Múzeummal együtt csatlakoztunk a Google Art projekthez. Azt hiszem, így már 4 magyarországi partner van az előttünk, a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum csatlakozott, és nem 5-ként pedig a Nemzeti Múzeum is egy kicsit később. Ellenben az Iparművészeti az egyetlen tudtommal, amely egy úgynevezett Museum View nézetben is elérhető, tehát ez a sokak által ismert Street View-nak egy múzeumokra adaptált változata. Az állandó kiállításainkról csinálta a Google egy ilyen panorámakép felvétel sorozatot, úgyhogy ennek segítségével bejárható virtuálisan az állandó kiállításunk. És emellett körülbelül 100 főműről van részletes tárgyismertetéssel kísért bemutató is, tehát ez egy másik egység a Google-on belül, ahol viszonylag nagy felbontásban lehet látni, meg lehet tekinteni a tárgyainkat, és akkor ezen kívül van még egy harmadik tartalma, egy 1520 körüli kárpit, az úgynevezett Győri kárpit, ami a Gyermek Jézus imádását ábrázolja, egy gigapixeles, tehát ez kb. 1 milliárd pixel felbontású fotó az, ami megtekinthető, de sajnos ezt nem készítettem elő, úgyhogy most azt hiszem, hogy ettől most eltekintünk, hogy megkeressem. Tehát nagyjából ezzel zárnám is ezt az áttekintést, hogy hol tartunk most jelenleg, és köszönöm a figyelmüket.